Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Hegedűs Sándor, az RSM adóüzletek vezetője. Témánk az őszi adócsomag. Az őszi adócsomagban ugye több módosítás is helyet kapott, változik például az utalványok áfája, erről két héttel korábban részletesen szóltunk az adóinfó műsorában. Az őszi adócsomag része ugyanakkor az 5%-os lakásáfa kifizetéséhez kapcsolódó részletszabályozás is. Ugye lehet tudni, hogy változás várható a kafetéria rendszerben, van a társasági adózást érintő több fontos változás is, az alanyi adómentesség összeghatára is változik, áfa változás is várható. Nézzük talán azzal, ami a leginkább érdekelhette a közvéleményt tekintettel arra, hogy nagyon sok folyamatban lévő építkezés van, hogy hogyan történik majd meg az 5%-os lakásáfa kivezetése.
Jó estét kívánok! A lakásáfa és az 5%, ez már nyáron is téma volt. A nyári csomagban is már említés került arról, hogy hogyan fogják az 5%-os lakásáfát 27%-ra fölemelni. Na most ugye az egyik kérdés rögtön az, hogy mi az 5%-os áfa és mihez kapcsolódik. Ugye itt egy kicsit az Európai Unió és a direktíva, áfa direktíva is a kvázi szociális lakásépítés kapcsán adódott korábban az a lehetőség, hogy derogációt, tehát szabálytól eltérést kapjon Magyarország, és ennek keretében tulajdonképpen ez olyan lakásokra vonatkozott, ahol a lakásterülete 150 négyzetmétert nem haladja meg, illetve olyan házak, nem társaság, hanem lakóház vonatkozásában, ahol a 300 négyzetmétert nem haladja meg ez az alapterület. Na most ez a derogáció szól 2019. december 31-ig, és 2020-tól lenne egy új szabály. Igazából én azt gondolom, hogy későbbiekben is lehetőség lett volna arra, hogy ezzel a derogációval éljen Magyarország, de az a döntés született a jogalkotó részéről, hogy ez meg fog változni. Ugye nyáron az volt, hogy azt a szabályt iktatták jogszabályba, ugyan hatályosulni, mert értelemszerűen később fog, hogy gyakorlatilag azt kell megnézni, hogy az áfa teljesítés, tehát amiről majd a számlát kiállítják, most akár a lakásvásárlás, vagy éppen egy előleg számla, mert még csak részkészültség van az adott lakáshoz kapcsolódóan, és még csak fizetünk, de még nem adták nekünk a lakást. Ugye ezekben az esetekben ez december 31-e előtt történt, akkor 5%, ha utána, akkor pedig majd 27% lesz. De azért sokan felvetették azt, hogy azért egy kicsit smartabb, kicsit enyhébb átmenetet is lehetne szabni ehhez, mert az egyik nyilván van egy ingatlanpiaci helyzetkép, amiből látszódna, hogy amennyiben ez valóban így történne meg, akkor egy nagyon hirtelen projekt, hát nem is leállások, de hogy új projekteket már nem nagyon indítanának. Ez az egyik téma, a másik meg hát sokan sokféleképpen izgulhatnak azért, hogy adott esetben ezek a használatbevételi engedélyek és maga az ingatlan átruházás megtörténjen december 31-e szilveszter éjszakáján legkésőbb. Na most erre született egyébként a mostani őszi adócsomagban egy olyan átmeneti rendelkezés, amely három feltételhez szabták alapvetően, és ebből kettő az, ami nagyon fontos. Az egyik, hogy az ingatlan adásvétel már a földhivatalhoz benyújtásra kerüljön, értve alatta, hogy az ingatlan adásvételi szerződést, például, hogy valaki egy társasházban fizet be, akkor már előre megkötik ezt a szerződést, ugye már adott esetben a társasházi alapítókirat megszületett, elindult az építkezés, már akkor lehet megadott helyrajzi számra, lokációra megkötni ezeket a társasházi lakások vonatkozásában az ingatlan adásvételi szerződést, és ezt kell benyújtani 2019. december 31-ig, ez volt az egyik feltétel. A másik fontos feltétel pedig egy szerkezetkész állapotra kell kerülni ennek az ingatlannak akkor, és ráadásul erről nyilatkoznia is kell az illető ingatlan fejlesztőnek.
A két feltételnek együttesen kell teljesülnie.
Így van. Sőt, hát ugye ezt a nyilatkozatot is be kell adni, tehát igazából ez lett volna a harmadik feltétel. Na most azért még ez is felvetett olyan dolgokat, hogy jó, egy bizonytalansági elemek, és akkor rögtön mondok egyet, amivel lehet szembesülni. Nagyon sok társasházi fejlesztés során az ingatlan fejlesztők a projekt folyamán nem ingatlan adásvételi szerződést kötnek, hanem előszerződést. És ezt az előszerződést nem nagyon lehet a ingatlan nyilvántartásba, illetve a földhivatalhoz benyújtani, illetve ott ezt nem fogják jegyezni. Ezért nagyon sok projekt ilyen értelemben ebből kikerült volna, ebből a kedvezőbb átmeneti rendelkezések közül. És akkor jött az a sajtóanyag, amelyik november 7-én vált ismerté, hogy gyakorlatilag azt kell megnézni, hogy az adott projekt vonatkozásában november 1-ig van-e hatályos építési engedély. Vagy, hogyha olyan, ahol nem kell építési engedély, mert az ingatlan mérete kisebb, ott pedig adott esetben hát ez a jóváhagyásra ugye benyújtották az önkormányzathoz. És az a másik fontos pont, hogy ennek a projektnek 2023. december 31-ig le kell zárni, tehát addig ad lehetőséget ezzel az átmenettel való élésre. Ennek a normaszövege még nem született meg, vagy legalábbis számomra nem ismert, de ez nyilván elhúzza ezt az egész történetet, tehát azt lehet mondani ezek után, hogy azok a vállalkozások, azok az építőipari vállalkozások, vagy ingatlanfejlesztő projektcégek, amelyek azért számítottak egy lazább átmenetben, és november 1-ig ezt az építési engedélyt és jóvájt az adott építési hatóság, hát ők jól jártak.
Picit azért levette ez a javaslat a terhet az építőiparról, tehát erről a feszült helyzetről, amit a áfa bizonytalanság okozott?
Én azt gondolom, hogy ez a változás, amennyiben ezt jogszabályba iktatják, mindenképpen egy pozitív irányba tett kompromisszumos lépésnek tekinthető az ingatlanfejlesztők részéről. Tehát ők ilyen értelemben azt mondják, vagy azt tudják mondani, hogy jó pár projektjük vonatkozásában megnyerték azt, hogy még 5%-os áfával tudjanak értékesíteni. Hozzáteszem, vásárlói oldalról meg jó, hogy nincs az a stressz, hogy az ingatlanfejlesztő 2019. december 31-én hogy áll az ingatlannal.
Nézzük akkor a további változásokat, amelyek az őszi adócsomagban benne vannak. Ugye itt vannak például a társasági adóváltozások, a csoportos TAO, itt milyen változtatás várható jövőre, tehát 2019. január 1-től.
Ugye a csoportos adóalanyiság, ez egy nagyon-nagyon érdekes témakör szerintem a társasági adóban. Amikor a nemzetközi adókonferenciákon jártunk, akkor mindig részben érdeklődéssel, részben pedig egy kicsit irigykedve hallgattuk a kollégákat, angol kollégákat, olasz kollégákat például, ahol már ez a konszolidált szintű adózás társasági adóba megvalósult. És örömmel fogadtuk azt, hogy adott esetben ez a magyar jogrendbe is átültetésre kerül. Az, hogy konszolidált adózás, azért jó pár korlátja van, hogy egyáltalán kikérhetnek ezzel a lehetőséggel, de jó pár előnye is van, és megfelelő mixel összerakva, például akár egy áfa csoportos adóalanyisággal, pedig nagyon érdekes rendszereket lehet, nagyon, akár cashflow-t lehet vele nagyon jól kímélni, akár adott esetben adófizetési kötelezettség, például a társasági adóval csökkentését, vagy éppen adminisztratív terhek csökkentését is el lehet érni. Most ez a szép hosszú bevezető után azért egy-két dolog, ami érdekes lehet ebbe. Ugye a társasági adó és csoportos adóalanyiság, itt az egyik feltétel az, hogy nem az 50%-os tulajdoni aránya a határérték, ahogy általában például kapcsolt vállalkozások esetében ugye társasági adó ismeri ezt a mértéket, hanem 75%. Tehát legalább 75%-os megegyező tulajdoni arányra van szükség ahhoz, hogy valaki ebbe bekerüljön, belépjen. Szintén másik fontos eleme az, hogy a pénzneme, a vállalkozás szám könyvezetésének pénzneme azonos kell, hogy legyen a társaságoknál, illetve hogy azonos könyviteli standardok alapján vezesse a könyveit, tehát nem lehet az, hogy az egyik cég adott esetben, amely belépne IFRS alatt megy, a másik pedig a magyar számviteli szabályok alatt megy. Ez a három szabályra mindenképpen oda kell figyelni. A másik, ami nagyon fontos, ugye, mert voltak erre is kísérletek, csak azért mondom meg, itt-ott azért lehetett hallani, hogy Európai Unió szinten egy egységes adóalapképzés, és akkor majd stb. Nem, ez kizárólag magyar adózói körre vonatkozik ez a szabályozási lehetőség. Hol érheti meg, illetve hol éri meg, illetve milyen szempontból érheti meg ez a cégek számára? Az egyik az a klasszikus eset, amikor egy cégcsoporton belül az egyik, másik, harmadik cég eredményt termel, adott esetben nem is keveset, de van olyan, amelyiknek hát valami miatt, és most nem arra gondolok, hogy a cégek közötti elszámoló árak, transferárakat úgy alkalmazzák, hogy, hanem egyszerűen más tevékenységet folytat, és az veszteséges. Tehát egyszer van egy veszteséges cég, egyszer pedig vannak nyereséges cégek. Na most eddig ez azt jelentette, hogy a nyereséges cégek befizették az adót, a másik veszteséges cég pedig hát ugye termelte a mínusz, azt a negatív adó alapot meg reménykedett, különösen a mostani szabályozás szerint, ugye már csak 5 év van rá, hogy ezt felhasználja, és elég nehéz, korlátozott az, hogy például egy egyik cég a másikba beolvad, és akkor tovább vigye ezeket a veszteségeket. Ehelyett most viszont, hogyha egy csoportba kerül az egész, akkor egymással szembe tulajdonképpen elszámolható a nyereség és a veszteség, és tulajdonképpen előjel helyesen, ugye, a pluszot és a mínuszt össze kell adni, és innentől kezdve a csökkentett pozitív érték után kell csak például ugye a 9%-os társasági adót megfizetni. Tehát ez mindenképpen egy jó lehetőség, egy tervezési lehetőség. Viszont, ami megint nagyon érdekes, és magyar csoport cégeknél sok problémát szokott jelenteni, az az elszámoló árak, a transfer árak. Jól határozzuk-e meg? Nem fogja-e a NAV ezt valami módon firtatni? Különösen most, hogy ugye már a számlákat is látja, legalábbis a nagyobb értékűeket, és ez a későbbiekben már nem lesz egy ilyen csoport számára téma, tehát ezeknek az áraknak a meghatározása nem kell figyelembe venni adóalap korrekciós tételnek. Persze, azzal együtt azért mindenképpen érdemes valamennyire a piaci árakhoz igazítani az árakat, de nincs az a feszültség. És még egy pont, ami szerintem megint érdekessé teheti, az az, hogy az ilyen körbe, az ilyen társasági adóalanyok, csoportos társasági adóalanyok között ezen adóalanyiság időszaka alatt kötött szerződések után nem kell majd a belső ügyletekre transzfer dokumentációt készíteni. Ugye rögtön egy kötelezettség, egy adminisztrációs tehercsökkenés egyszer. A másik meg azt is tudjuk, hogy idéntől, 2018-tól már, ugye szintén nemzetközi szabályozás hatására, de hogy egy jelentősebben bonyolultabb és nehezebben létrehozható transzfer dokumentáció készítés következik. Na, ettől mentesülhetnek például azok az adóalanyok, akik ezt a csoportos adóalanyiságot választják. Egy dolog van, ami a jelenlegi jogszabálytervezetben van, és erre oda kell figyelni, hogy január 15-éig lesz ezt a lehetőséget választani, ezt a NAV-nak be kell majd jelenteni. Azt gondolom, hogy addig érdemes lesz ezt átgondolni, cégcsoport szinten. Úgyis jön a feltöltési kötelezettség is például december 20-a tájékán, hogy az ő csoportjában ez lehet-e érdekes, lehet-e releváns.
Önök az Adóinfot, az Inforádió adómagazinját hallgatják. A műsort a hírek után folytatjuk.